Egy pár nappal ezelőtt megosztottam veletek, amikor elkezdtük ezt az egész tisztaság, tisztátalanság kérdést, akkor megosztottam veletek egy dokumentumot, amiben megpróbáltam összefoglalni a tisztaság, tisztátalanság átadásának kérdését. Milyen szép táblázat. Ez nem semmi. A grafikai érzék megvan. Nos, tehát, mi volt az alaptézis? Csak ezt gyorsan végig kell, hogy vegyük, mert ezzel fogunk most foglalkozni. Pontosabban fogjuk cizellálni azt, amit itt már úgy gondoltunk, hogy ismerünk. Ugye a tézis a következő volt. Ezek a szintjei a tisztátalanságnak. Nem tudom, hogy a képernyőn lehet-e látni, egy kicsit kisbetűvel van. Ha nem látjátok, akkor vegyétek elő a pár nappal ezelőtti Facebookomon megosztott képet. Ha felmentek a Facebook oldalamra, akkor meg fogjátok találni ezt. Szóval, azt mondtuk, hogy alapból van, azzal kezdődik a tisztátalanság, hogy van a tisztátalanságnak a forrása, avhatuma. Ugye ez lehet egy állattetem, lehet egy csúszómászó, ez lehet egy leprás ember, és így tovább. Ez a tisztátalanság forrása. A tisztátalanság forrásától megyünk lefelé, minél távolabb kerülünk az érintésben az eredeti forrástól, annál távolabb vagyunk, és annál enyhébb a tisztátalanság. Ha valami megérinti az avhatumát, a tumának a forrását, akkor az lesz rishon letuma, a tisztátalanság elsődleges származéka. Ha valami megérinti azt, ami megérintette az elsőt, akkor az lesz a tisztátalanság második. Ha azt megérinti valami, az lesz a harmadik. Ha azt megérinti valamit, az lesz a negyedik. Negyedik után már nem történik semmi. Oké? Ez volt az alaptézis. Mindenféle részletszabály van, de még egy fontos szabály, hogy a holttest maga az egy nulladik szintet behoz a rendszerbe, és a holttest maga az a via voisatuma, az a tisztátalanság ne továbbja, az a tisztátalanság ultima rációja. És az nem, ezt mi úgy jelöltük, hogy ez volt, azt mondtuk, hogy ez volt a tisztátalanság. Ez volt a tisztátalanság forrása, ugye jelöltük, hogy F, ez volt a tisztátalanság FF. Ugye, ami azt jelenti, hogy egy ember, ami a halottal érintkezett, az nem első szintje, nem rishon letuma, nem első szintje a tisztátalanság származékának, hanem maga is avhatumává válik. Tehát a tisztátalanság forrásává válik, mert ő a holtestre érintkezett, az FF. Tehát van FF, F1, 2. Mi a helyzet 2 után? Azt mondtuk, hogy 2 után már ha egy profán dologról van szó, akkor az a dolgot nem bántja. Nem teszi tisztátalanná. Ha szent dolgokról van szó, akkor továbbra is tisztátalanná teszi. Mit például? Ha trumáról van szó, és hozzáér valami, ami a tisztátalanság 2. szintje a trumához, akkor a trumá az tisztátalan lesz, és nem szabad fogyasztani. Ugyanígy, ha hozzáér egy áldozati húshoz. Ha még egy, akkor az is tisztátalan, és nem szabad fogyasztani. Ha még egy szinttel tovább megyünk, revi le truma, a 4. szintre, akkor a truma a 4. szinten már nem lesz tisztátalan. A áldozati hús, az még a 4. szinten is tisztátalan. Oké? Okay? 5. szint már nincs semmi. Oké, ezek voltak az alapok, amiről beszéltünk. Két részletet még szeretnék megosztani veletek, amit tovább cizellálunk ahhoz képest, ahol 4 nappal ezelőtt, vagy 5 nappal ezelőtt ezt a táblázatot megnéztük. Ez maga a tvúlium. Mi az a tvúlium? Ugye azt mondjuk, hogy a tvúlium ember az a tisztátlanság második szintje. Tehát, hogyha ő hozzáér valamihez, az a tisztátlanság 3. szintje, ami azt jelenti, hogy ha egy profán dologról van szó, akkor no problemo. Hogyha trumáról, vagy kacsimról, ha trumáról, vagy áldozati húsról van szó, akkor probléma. Mi az a tvúlium? A túljom az az, hogy amikor valaki tisztátalan, hogy válik tisztává, elmegy a mikvébe. Amikor elmegy a mikvébe, vagy hogyha akkor elmegy nappal vagy délután a mikvébe, meg kell várni az estét, hogy beteljesüljön a tisztasága, a megtisztulása. Akkor addig, amíg aközött, amikor elment a mikvébe, az estig, amíg le nem száll a nap, úgy hívjuk, hogy túljom. Egy enyhe tisztátalansága van a túljomnak. Mi ez az enyhe tisztátalanság? A tisztátalanság második szintje. Ezt hívjuk túljomnak. A túljomnak van egy további alváltozata, és erről nem beszéltünk részletesen a múltkor. Ez a Mechuszár Kipurim. Hogy lehetne ezt lefordítani? Aki még hiányolja az áldozatot, vagy ahol még visszamaradt az áldozat. Mit jelent ez? Vannak olyan megtisztulási esetek, amikor nem elég elmenni a mikvébe, és megvárni az estét, hanem másnap reggel kell még hozni egy áldozatot. Például az asszony, aki szült. Akkor mit mondtunk? Ha fiút szült, akkor a 44. napon, ha lányt szült, akkor a 8. napon el kell mennie. Nem egészen, bocsánat, hagyjuk a lányt, mert ez bonyolultabb ennél, vegyünk egy egyszerűbb kérdést. Metzora, egy leprás. Amikor a leprásra kimondták, hogy ennyi meggyógyult, már nem leprás, el kell mennie a mikvébe, estig őt vúljon, és másnap reggelig mechuszár kipurim. De másnap reggel neki még áldozatot is kell hoznia. Oké? Akkor a mechuszár kipurim az még egy szinten lejjebb van, mint a túljom. Mit jelent, hogy még egy szinten lejjebb van? Hogy a mechuszár kipurim, ő a harmadik szintje a tisztátalanságnak, tehát ő a trumát már nem teszi tisztátalanná, de az áldozati húst tisztátalanná teszi. Oké? Okay? Stimmel? Tehát akkor a túljomban is, az a megtisztulás folyamatában lévő embernél is két szint van. Van a túljom, az, aki már elment a mikvébe, de még nem szállt le az este, és van a mechuszár kipurim, akinél már leszállt az este, de még nem hozta meg az áldozatot. Nem minden esetben, amikor valaki elmegy, nem minden megtisztulásnál kell áldozatot is hozni reggel, csak a folyásos betegnél, a szülőasszonynál és a leprásnál, de mondjuk a halotti tisztátalannál nem, de azoknál, akiknél kell hozni áldozatot, akkor abban az időszakban, amikor már alászállt az este, de még nem hozta meg az áldozatot, akkor úgy hívjuk, hogy Mechuszár Kipurim, hogy az áldozat még vissza van tartva, visszamaradt az ő esetében. Oké. Okay. Idáig tartott az előkészület. Hogy lehet ezt letörölni? Ennyi volt. Fantasztikus. Csodákra képes ez a tábla. Oké. Most két rabbink is van, akivel fogunk ma foglalkozni, és azt fogjuk próbálni megérteni, hogy ez a két rabbi egymással szinkronban van-e. Az egyiket tudják, hogy Rabbi Yossi, a másikat tudják, hogy Rabbi Akiva. Már elkezdtünk velük tegnap foglalkozni, csak tábla nélkül, tábla hiányában, mivel tegnap otthonról csináltuk, tábla hiányában ez nem volt annyira egyszerű. Ezt elrakjuk ide. És akkor nézzük. Rabbi Akiva és Rabbi Yossi. Mit mond Rabbi Yossi? Rabbi Yossi két dolgot is mond. Az egyik az az, hogy ha azt kérdezett tőlem, hogy ezek mind nagyon szép törvények, nagyon köszönjük, nagyon jó, de ezt például honnan tudom ezt a két szintet, kérdezi Rabbi Yossi. Honnan tudom, hogy például Slisip, hogy a harmadik szintjén a tisztátalanságnak az áldozat, mert itt is ezt nem írtuk ide, de az áldozati húcs itt is tisztátalanná tud válni. De honnan tudom, hogy az áldozati hús a harmadik szinten tisztátalanná válik, és honnan tudom, hogy az áldozati hús a negyedik szinten tisztátalanná válik. Mit mond erre Rabbi Yossi? Azt mondja, hogy ezt a szintet, ezt a Tórából tudom. Ezt a szintet, ez pedig egy kálve homerből tudom, egy könnyebbről, nehezebbre való következtetésből. Oké? Okay? Hogy mik ezek, arra majd el fogunk térni később, de ez az ő állítása. Tehát ő szerinte ezt a Tórából tudom, ezt egy kálve homerrel tudom. a harmadik szintet a Tórában, a negyedik szintet egy Kálva Homeren. Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva egy forradalmi dolgot mond. Rabbi Akiva azt mondja, hogy nem igaz az, hogy a profán dolgoknak a tisztátalansága csak a második szintig megy el. A profán dolgok tisztátalansága elmegy a harmadik szintig is. Ugye, mi azt mondtuk eddig mindvégig, hogy a profán dolgok csak a második szintig válnak tisztátalanná. Jött Rabbi Akiva, és azt mondja, hogy a profán dolgok a harmadik szintig is tisztátalanná válnak. Most, ha ők egymással egyetértenének, akkor ebből az következne, hogy, ha Rabbi Yossi elfogadná azt, amit Rabbi Akiva mond, akkor azt a logikát követve, amit Rabbi Yossi alkalmazott a harmadik és negyedik szintre, arra kéne jutnunk, hogy Rabbi Yossi úgy gondolja, hogy van negyedik és ötödik szint is. Hogyha idáig tart a profán, akkor a truma és az áldozati hús egy-egy szinten lejjebb kerül. Értitek? Hogy a profán eljut a harmadik szintig, a truma eljut a negyedikig, és az áldozati hús nem a negyedik, hanem az ötödikig jut el, és ott van vége. Ugyanígy fordítva, ha Rabbi Akiva elfogadná azt, amit Rabbi Yossi mond, akkor mivel ő azt mondja, hogy a profán eljut a harmadikig, ugyanígy, a negyedik szintig tartana a truma, és az ötödik szintig tart a áldozati hús. Gábor, velünk vagy? Várunk, ha sem. Mindenki itt van, oké. Most a mai siúrnak az első felében ezzel fogunk foglalkozni. A második felében, nagy örömünkre, egy új témát fogunk felvetni, de nem kell megijedni továbbra is a tisztaság, tisztátlanság témában. Rabbi Hananya Szgán Kajen Gadolnak, Szgán Kajen Hanimnak egy másik mondását fogjuk elemezni egészen holnap utánig, amikor vége lesz ennek a fejezetnek. Nos, akkor nézzük, hogy ki mit mondott, Rabbi Yossi és Rabbi Akiva mit mondtak ezzel a dologgal kapcsolatban. Amellére Vási Rav Kahana, Bislém, Rabbi Yossi, Lajszavállaléke, Rabbi Akiva. Azt következőt mondta a Vási Rav Kahanának, Rabbi Yossi véleményével kapcsolatban. Azt mondja, szerintem egyértelmű, hogy most nézzük meg mind a kettőt. Egyetérte Rabbi Yossi Rabbi Akivával, egyetérte Rabbi Akiva Rabbi Yossival. Nézzük meg Rabbi Yossit. Szóval szerintem Rabbi Yossi biztos, hogy nem ért egyet Rabbi Akivával. Miért nem? De tánya, amár Rabbi Yossi mi náj, de víbe kajdesú passzul, de dinhu, umáme huszar kipurim sem mutar. Umáme huszar kipurim. Se mutar betruma, passzul be kajdes, slissi se passzul betruma, én a din se jászere vími kajdes. Vele márnu slissi, min a tajrere vími káva kajmen. Mit mond ez a brájta el fogja magyarázni, hogy mit értettünk ezzel. Ugye azt mondtuk, hogy Rabbi Yossi a harmadik szintet a Tórából tanulta, a negyedik szintet azt egy Kálve Homerből tanulta. Mi volt a először nézzük meg, mi volt a, hogy honnan vette a Tórából, azt mindjárt rá fogunk menni. De mi volt ez a Kálve Homer? A Kálve Homer a következő volt. Máme huszar ki purim. Úgyhogy tudjuk azt, hogy a mehuszár ki purim, ő nem teszi tisztátalanná a trumát, de tisztátalanná teszi az áldozati húst, akkor, ha ez így van, akkor egy, akkor ha a mehuszár ki purim, má mehuszár ki purim, se mutar be truma, passzul be kajdes, slisi, se passzol be truma, igen. Á, igen. Ami huszár kipunim, az a trumát már nem teszi tisztátalanná. Azt tudjuk. És mégis az áldozati húst tisztátalanná teszi. A tisztátalanság harmadik szintje viszont tisztátalanná teszi a trumát. Akkor biztos, hogy a negyedik szintet is tisztátalanná teszi. Értitek? Nem olyan kicsit cseles, De a dolog lényege az az, hogy azt tudom, most hogy honnan tudom, abban nem fogunk belemenni, de azt tudom, hogy ami a Huszárki Purim, az a trumát már nem teszi tisztátalanná, de az áldati hús tisztátalanná teszi, akkor az a szint, amelyik a trumát tisztátalanná teszi, a harmadik szint, biztos, hogy a negyediket is tisztátalanná teszi. Ez a Kálve Homer. Ez a Kálve Homer, amiből tudjuk, hogy van negyedik szintje a tisztátalanságnak. Mi a Tóra? Ez, hogy van harmadik szintje a tisztátalanságnak. Slishimin a töjredik szív. A harmadik szintje a tisztátalanságnak, ezt pedig onnan tudjuk, hogy az van írva a Tórában. Mózes 3. könyv, 7. fejezet, 19-es mondat. Vá baszorásser higá, behal tamelaja achel. Minden hús, amelyik hozzáér egy tisztátalanhoz, az ne legyen, az nem szabad megenni. Milajaszkinan de nagabasejni. Biztos, hogy az a tisztátalanság, amiről itt szó van, az a tisztátalanság második szintje. És mégis azt mondja a Tóra, hogy ha valami hozzáért, akkor azt nem szabad megenni, tehát akkor van harmadik szintje a tisztátalanságnak. Még egyszer, a Tóra azt mondja, ha valami hozzáért, egy áldati hús, ha hozzáért a tisztátalanság második szintjehez, akkor nem szabad megenni. Tehát akkor van harmadik szintje a tisztátalanságnak az áldati húsban. Oké? Okay? Akkor ez a tórai idézet. A másik a Kálve Homer, az, amit az előbb mondtunk. Az, hogy a Tóra, amikor úgy fogalmaz, hogy ha valami tisztátalan hozzáér az áldati húshoz, az nem ehető meg, honnan tudom, hogy ez a tisztátalanság második szintjéről szól, szólhatna a tisztátalanság első szintjéről is. Azért most ebben nem fogunk belemenni, mert van egy bizonyítékunk arra, hogy a Tóra a tisztátalanság másik szintjét is tisztátalannak nevezi. Oké. Most. Iszálka dájtok szaverabe a kiva, niszni námire víbe trúmolak a misibe köjdes. Most. Minket ebből az egészből, ha nem értettük pontosan, hogy hogyan következtettük ki Rabbi Jojszi, hogy van harmadik szint, meg negyedik szint, annyit megértünk belőle, hogy ő csak erről a két szintről beszélt. De nem beszélt negyedik, meg ötödik szintről. Ha igaz lenne az, amit a Rabbi Akiva mondott, hogy hogy valami miatt, nem tudjuk, hogy mi miatt, de hogy valami miatt szerinte a profán dolgokban is van, még a harmadik szinten is tisztátalanság, akkor az a logika, amit az előbb elmondtunk a Tórából, meg a Kálve Homerből, levinné az egészet, és lenne negyedik, meg ötödik szint is. Mert ami Jossinál egyértelműen kiderül, hogy csak harmadik, negyedik szintről beszélt, és nem beszélt negyedik, ötödik szintről, biztos, hogy ezt a tézist nem fogadja el. Amit Rabbi Akiva mondta, hogy a harmadik szintig is eljut a tisztátalanság. Akkor Rabbi Jossit tisztáztuk. Rabbi Jossit biztos, hogy nem fogadja el Rabbi Akivát, mert van egy egyértelmű brájt, amiből kiderül, hogy ő csak a tisztátalanság harmadik, negyedik szintjéről beszél, de nem beszél a tisztátalanság negyedik, ötödik szintjéről. Nézzük meg, mit mond Rabbi Akiva. Ella Rabbi Akiva lői szavák Rabbi Jossi minnálon. Azt honnan vesszük, hogy Rabbi Akiva viszont nem fogadja el fordítva Rabbi Jossi véleményét? Ugye, és ha elfogadná Rabbi Jossi véleményét, akkor szerinte is az jön neki, hogy van negyedik, ötödik szintje a tisztátalanság. Amellé, de lői stáma tánna ve liszni revébe trúma, ha misébe köjdes, hogy néme Rabbi Akivai. Azt mondtam, nagyon egyszerű, mert sehol nem találtunk olyan forrást, olyan idézetet, olyan brájtát, amiben bárhol hivatkozás lenne arra, hogy a tisztátalanságnak van negyedik, ötödik szintje is, és nem csak harmadik, negyedik szintje. Ha találnánk ilyet, akkor mondhatnánk azt, hogy az Rabbi Akiva véleménye, de nem találunk sehol ilyet. Azt mondja, Talmud vána, na, ahi, niknum, benismach? Ez elég ahhoz, hogy ebből következtessünk arra, hogy Rabbi Akiva nem gondolta azt, hogy van negyedik, ötödik szint. Tehát, hogy gondolta, csak sehol nincs ez leírva. Azt mondja, erre Ravási, nafak Ravási, vétem Ravkahana, dak, ve áskachan hadetnán. Azt mondja, én hozok neked egy idézetet, egy bizonyítékot, ami egyből egyértelműen kiderül, hogy Rabbi Akiva nem ért egyet azzal, hogy van negyedik, ötödik szint. Még egyszer, ha kicsit a részleteket nem is fogjuk, egy dolgot jegyezzünk meg. Ha ez egyetért ezzel, vagy ha ez egyetért ezzel, akkor azt jelenti, hogy van negyedik, ötödik szint. Rabbi Jossi szerint már bebizonyítottuk, hogy nincs negyedik, ötödik szint. A kérdés az, hogy Rabbi Akiva szerint van-e arra bizonyítékunk, hogy szerinte nincs negyedik, ötödik szint. A most következő brájta ezt fogja bizonyítani. Na. No. Miről szól ez a brájta? A brájtában két állítás van. Gyorsan vegyük még az első állítást. Az első állítás a következő. Van egy edény. Az edényben itt van valamilyen étel, és itt is van valamilyen étel. Jön valaki, aki tisztátalan, és megérinti az ételt. Ő mi? Ő avhatuma. Ő a tisztátalanság forrása. Most ő megérinti az ételt, lenne a tisztátalanság első forrása. A kérdés az, hogy ez, ami az edénynek a másik végénben van, és nem érintkezik ezzel az étellel, csak az edényen lévén, bocsánat, ez tisztátalan vagy sem? Ez egy kérdőjel. Mit mondanánk, hogy alapból nem tisztátalan? Miért nem? Mert bár mond... na, miért nem? Nagyon jó. Gratulálunk, Gábor. Miért? Mert az eszköz nem közvetít a másodszintű, másodrendű eszköz nem közvetít tisztátalanságot. Tehát itt úgy történne, hogy átadja ennek, ez lenne kettő, ez már nem viszi tovább erre, hogy legyen három. De mit mond Rabbi Akiva? Igen, de itt az egyedi törvény. Miért? Mert az, ami egy edényben van, az nem kell, hogy érintkezzen. Maga az edény egy egységgé alakítja. Szóval, ha te ehhez hozzáértél, akkor ez is tisztátalan. Ez a tanítás, az első tanítás a brájtában. Majd hozzáteszi a brájta, hogy... bocsánat, ezt nem Rabbi Akiva mondta, ezt a brájta mondta. Van egy ilyen brájta. Majd a brájta hozzáteszi, hogy... És amúgy pedig, jó, ha tudjátok, hogy a tisztátalanság harmadik foka az a trumáról szól, a negyedik foka az áldozatról. Tehát ez a brájta is azon a véleményen van, hogy harmadik, negyedik fokig elmegyünk, de nem megyünk tovább. Már nincs ötödik. Oké? Okay? Most jön, valaki egyszer azt mondta, Rab Chia azt mondta, pontosan Rab Jajhanan azt mondta, hogy ez a törvény, hogy egy edény az egybe fogja a dolgokat, és ezért, hogyha hozzáértél az edényben egyik végében lévő ételhez, akkor az összes edényben, abban az edényben lévő étel tisztátalanná teszi, ez Rabbi Akiva mondására alapszik. Ha a brájtának ez a része Rabbi Akiva mondására alapszik, akkor azt jelenti, hogy a teljes brájta Rabbi Akivára alapszik, hiszen nincs megkülönböztetve a vélemény, két vélemény. Tehát akkor Rabbi Akiva kiderül, hogy azt gondolja, hogy csak harmadik, negyedik szint van, nincs negyedik, ötödik szint. És ezzel választ kaptunk a kérdésünkre, hogy Rabbi Akiva szerint van-e negyedik, ötödik szint. És stimmt? Remélem, hogy fogható volt. De nának límet szárf másem szöjjel a kaides, ával lajlatrum tanultuk tehát ebben a misnában, Hagiga traktátusban, hogy egy edény, amiben van két darab étel, ha az hozzáér egy tisztátalan valaki az étel egyik végéhez, vagy az edény egyik végében lévő ételhez, azzal tisztátalan teszi az étel másik, vagy az edény másik végében lévő ételt is, mert az edény összefogja ezeket. Milyen szempontból teszik tisztátalanná? Abban a szempontból, ha ezek áldozati húsok. De hogyha trumák, akkor nem. Ez az első mondás a misnának. Majd azt mondja a misna, vár vibe kajdes passzulva, slisibe truma, negyedik szintig megyünk el a áldozati húsnál, és harmadik szintig megyünk el a trumával. Amarab Chia Barába Amarab Yehanan, egy dusza is Rabbi Akiva, nincs is misznezsú. Azt mondja erre Rabbi Yehanan, ezt a misnát, ezt Rabbi Akiva állításából vezetjük le, ahogy az előbb is mondtam. Miért? Mert mit mondott Rabbi Akiva? De tán hojszif Rabbi Akiva. Azt tanultuk egy másik helyen, hogy Rabbi Akiva azt mondta, ha szöj lesz vág, töj lesz vág, vajna vág, halim, si im nagat vuljam be mit caszam, passzál lesz kulam, de vi in hamisilaj, és lisén de vilaj. Oké. Okay. Mit mondott Rabbi Akiva? Rabbi Akiva arról beszélt, egy hasonló esetről beszélt, arról beszélt, hogy az áldozat mellé, hogy tegnap előtt volt erről szó, szóval az áldozat mellé vannak mindenféle áldozati kiegészítők. Ilyen például a lehet esetleg a bor, vagy lehet a liszt, ha van ilyen az áldozat mellé rakott liszt, vagy árpa liszt, stb. Ezek, hogyha hozzáért egy tisztátalan, akkor az egészet tisztátalanná tette. Hogy értsük ezt? Hogyha hozzáért az egészet, ugyanúgy, hogy van egy edényben, az egyik feléhez hozzáért, akkor az a felé is, ami nem érintkezik azzal a résztel, amihez ő hozzáért, az is tisztátalanná vált. Tehát mit látunk ebből? Hogy kiva az, aki ezt az egész mondást, hogy az edény összefog, megalapozta, és ebből azt látjuk, hogy mivel erre alapszik ez a misna, ami ezt a két állítást teszi, hogy egyrészt az edény összefog, másrészt, hogy van harmadik, negyedik szint, de nincs negyedik, ötödik szint, akkor ebből az következik, hogy Rabbi Akiva szerint nincs negyedik, ötödik szint. Oké. Okay. Utolsó dolog, ami még ezzel kapcsolatos, álmak a szavár, cirúftara banan, a paliga, de Rabbi Hanin, de amár cirúf, mi dara, rájszas, nem már káfahász, az ablik. Tehát ez a kasszú, az a kalmás, vagy káfahász. Mit látunk mindebből? Megjegyzi a Talmud, hogy a Brájtának az első törvénye, vagy a Misnának az első törvénye, ami arról szól, hogy az edény összefog, az edény összefogásának ez a szabálya, vagy ez az állítása, ez egy tórai, vagy egy rabbinikus igazság, rabbinikus állítás. És mindabból, ami eddig elhangzott, azt mondja a Talmud, azt látom, hogy ez egy rabbinikus állítás. Miért? Most ebben nem fogunk nagyon részletesen belemenni, de azért, mert ha igaz az, hogy ezt az egészet Rabbi Akiva állítására alapozzuk, aki pedig ezekről a áldozati kiegészítőkről beszél, akkor az csak rabbinikus lehet, hiszen a Tóra szerint az étel nem tenné tisztát, az edény nem tenné tisztátalanná az ételt, ahogy Gábor az előbb mondta. Oké. Okay. Viszont van egy másik vélemény is, aki azt mondja, hogy Rabbi Hanin, aki azt mondja, hogy az edény összefogása, vagy az, ami egy edényben van, az tisztátalanná válik, akkor is, hogyha nem érintkeznek egymással a dolgok, az egy tórai törvény, mert a Tóra azt mondja Mózes 4. könyvben, egyszer úgy fogalmaz, kaf ahász a szor az olmélyök törőz, hogy egy kanálnyi arany, egy arany kanálnyi füstölőszer, és ebből azt mondja a Talmud azt, hogy egy kanálnyi, az azt jelenti, hogy akkor ezek szerint minden, ami a kanálban van, az egy. Akkor ebből tanuljuk, hogy ami az edényben van, az egy. Oké, okay, idáig tartott ez a kérdés. Most, ahogy ígértem, rátérünk egy új tematikára, de még mindig a tisztátalanság kapcsán. Tnán haszam. Ez az egész, amiről beszéltünk az elmúlt öt napban, az Rabbi Hanina Zganakai Hanim mondásával kezdődött. Hanina a főpap helyettes mondásával. Mit mondott, és ez mi volt, emlékeztek, azzal indult az egész, hogy együtt lehet-e égetni a tiszta és a tisztátalan áldozati húst, együtt be lehet-e önteni az olajat, a tiszta olajat a tisztátalan mécsesbe. Pontosabban nem arról volt, hogy szó, hogy tiszta meg tisztátalan, arról szólt, hogy a tisztátalanság két fokával lejjebb lévő dolgot, a két fokával feljebb lévő dologgal össze lehet hozni. Ez volt az első mondás. Most jön egy új mondás. De ha Nina Zgának a Jáninak volt egy másik mondása is. Tnán haszom, azt mondta még ott, al machat se nimca be baszor, sa szakim vája daim tahajröz, vá baszor tame. Mi van akkor, hogyha van egy áldozati boci, levágták a bocit, feláldozták, a vérét fölhintették az oltára, és földarabolták. És mit látnak? Találtak benne egy tűt a bociban. A boci húsában. Megette valahogy, és ez bement a húsába. És ez a tű, még nem tudjuk pontosan, de most abban indulunk ki, hogy ez valamilyen szinten tisztátalan tű. Egy tisztátalan eszköz. Akkor azt mondta erre Hanina Zganake Hanim, hogy a kés meg a kéz, ami földarabolta a húst, az tiszta. Nem mondjuk azt, hogy a tűtől tisztátalan lett. De a boci húsa, az tisztátalan. Most itt érdemes egy pillanatra megállni. A hús, egy élő állat, az nem válik tisztátalanná. Tehát, hogyha egy élő állat érintkezik valamivel, ami tisztátalan, az őt nem teszi tisztátalanná. A hús tud tisztátalanná válni. Tehát mindaddig, amíg a tisztátalan tű az élő bociban volt, addig a tisztátalan tű a bocit nem tette tisztátalanná. Az a kérdés, hogy most, hogy már meghalt, és a húsával érintkezik a tű, akkor mi van? Csak a húsa tisztátalan, de az a kés és az a kéz, amelyik földarabolta a húst, az nem válik tisztátalan. Tehát nincs az, hogy akkor a tű tisztátalan tette a hús meg tisztátalanná tette a kezet meg a kést. Mi van akkor, hogyha nimcészbe peres, hát koltahaj. Mi van akkor, hogyha nem a húsában volt ez a tű, hanem a beleiben. Ha a beleiben volt, akkor minden tiszta. A hús is tiszta, a kéz, minden tiszta. Nincs probléma. Most nem tisztáztuk pontosan, hogy a tű az milyen módon tisztátalan, miért tisztátalan, vagy hogy tisztátalan, és azt sem tisztáztuk, hogy a kés és a kéz az mihez ért hozzá, csak a húshoz, vagy magához a tűhöz is hozzáért. Ezekről mindjárt lesz szó. Rabbi Akiva, megint köszöntjük Rabbi Akivát köreinkben, Rabbi Akiva ezzel tett egy megjegyzést, és azt mondta, milyen fantasztikus dolog, amár Rabbi Akiva, az a chinusein tumász vedájbe migdos. Milyen jó dolog, kiérdemeltük, hogy a szentélyben a kéz nem tekintendő tisztátalannak. Ugye miről van szó, hogy a... mert többször volt róla szó, hogy a rabbik azt mondták, hogy ugyanaz ember maga nem tud tisztátalanná válni a Tóra szerint, ahogy az előbb is elmondtam, ahogy egy állat sem tud tisztátalanná válni, de a rabbik mégis úgy mondták, hogy akkor legyen ugye nem tud tisztátalanná válni, kivéve akkor, hogy egy halottal érintkezett, de egy másik tisztátalan dologgal érintkezett, ha csak ávatumával érintkezett, akkor az ember nem tud tisztátalanná válni. De a rabbik mégis azt mondták, hogy a kezek, azok a skanias, a kezek azok szorgos kezek, mindenfélehez hozzányúlnak. Ezért a rabbik elrendelték, a kezek mindig legyenek tisztátalanak, ha csak nem megmostad a kezeidet. Ezért szoktunk kezet mosni úton útfélen. Mit mondott Rabbi Akiva? Ez a rendelet, hogy a kezek alapból tisztátalanok, ez a rabbinikus rendelet, ez úgy tűnik, a szentélyben nem volt érvényes. Miért? Mert mit mond itt a Tóra? Vagy mit mond itt Reb Hanina? Azt mondta, hogyha hiába volt az áldozati húsban egy tisztátalan tű, a kezed nem vált tőle tisztátalanná. A kéz, meg a kés, ami földarabolta a húst, nem válik tisztátalan. Tehát mit látok? Hogy a kéz nem válik tisztátalanná. Látom, hogy kezdtek fáradni. De tisztelem a mindenkinek a kitartását. De néma se én tumasz, hogy dájme kélme migdos, erre azt mondta, na jó, de ebből a mondásból nem csak az látszik, hogy a kéz nem válik tisztátalanná a szentélyben, hanem az is látszik, hogy a eszköz sem válik tisztátalanná. Miért? Mert mit mondott a Rab Hanina? Azt mondta, hogy ha volt egy boci, amiben találtak egy tisztátalan tűt, akkor az a kéz, és az a kés, ami feldarabolta a húst, az nem válik tisztátalanná, akkor nem csak a kéz nem válik, hanem a kés sem válik. Ugye alapból az eszköz sem válik tisztátalanná egy tisztátalan ételtől. Ez ugyancsak egy rabbinikus előírás. Tehát mind a kéz, mind az eszköz csak akkor válik tisztátalanná, hogyha magának a tisztátlanságnak a forrásával érintkezik. De ha csak egy tisztátalan étellel érintkezik, akkor nem. Ha ez így van, akkor amikor azt mondta Hanina, ez a tórai törvény. A rabbik azt mondták, hogy a kéz is, meg az eszköz is tisztátalanná válik az ételtől is. Ez csak egy rabbinikus szabály. Mit mondt Rabbi Akiva, hogy abból, hogy a boci, amiben találtak egy tisztátalan tűt, nem teszi tisztátalanná a kézt és a kést, ebből azt látom, hogy a kéz nem válik tisztátalanná a szentében. De nem csak a kéz? A kéz sem. Miért mondta csak miért emelte ki csak a kezet és nem a kést? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, és Simon Rabbi Yehuda, Rabbi Hanina, Yedaim, Köidem, Gzeiras, Kénim, Csaninu, Nisnu. Szóval azért, mert amikor Rabbi Akiva ezt mondta, akkor a rabbik még általánosságban sem rendelték el, hogy a kés, vagy az eszköz tisztátalanná váljon. és mivel még nem rendelték el, ezért Rabbi Akiva csak a milyen rendeletről tudott, arról, hogy a kéz válik tisztátlanná, úgy általánosságban is. Erre jegyezte meg, hogy akkor úgy látszik, hogy csak általánosságban válik a kéz tisztátlanná, de a szentélyben nem. Azt mondja, a Talmudban, ha amár raveve hatra váljú bolyba jöjj gazru, azt mondja a Talmud, de hát ez nem lehet, mert mind a kéz, mind a kés általános tisztátlanná válását, azt ugyanazon a napon rendelték el. Emlékeztek, ezt még a szombat traktátus elején tanultuk, hogy volt egy, amikor volt egy bölcs, akit úgy hívtak, hogy Hananya ben Heszkia, aki azt hiszem Jeremiás könyvét nem nagyon tudta hova tenni, és úgy döntött, hogy fölmegy a padlásra, és le nem jön, amíg nem ír egy kommentárt a Jeremiás könyvéhez. Megvan ez? Emlékeztek? Nem. Hogy? Valami rémlik. És mi történt? Amikor valamit nagyon meg akartak tudni, akkor Sámály és Hillel tanítványai is fölmentek hozzá. És volt egy nap, amit fölmentek hozzá, és egy csomó mindent tisztáztak. 18 rendeletet hoztak aznap tisztaság, tisztátalanság kérdésekben. Akkor, amikor ezt tanultuk a Sábesz traktátus elején, ott is volt egy ilyen durva pár oldal, amikor tisztaság, tisztátalanság törvényekről beszéltünk, mert végigvettük mind a 18 rendeletet, amit hoztak. Nem nagyon értettük akkor sem, és szerintem én sem, de ahogy most sem, de erről már volt egyszer szó. Most ott, amikor föl lettek sorolva, hogy milyen rendeleteket hoztak, mi volt a 18 rendelet, amit hoztak, a 18 rendeletnek része volt mindaz, hogy a kéz tisztátalanná válik a tisztátalan ételtől, vagy bármitől, amit megérint, és a kés, vagy az eszköz is tisztátalanná válik. Tehát akkor ugyanaz nap rendelték el. Ha ugyanaz nap rendelték el, ebből a Hananya ben Heszkia mondásából, hogy a bociban talált tű nem teszi tisztátalanná a kezet, meg a kést, meg azt látjuk, hogy a szentélyben ez nem érvényes, akkor mind a kettőre nem érvényes. Mind a kettőt már akkor meghozták, egyszerre hozták meg a rendeletet, és mind a kettő nem érvényes, akkor ami a kiva, miért nem mondta mind a kettőre, hogy milyen jó, hogy nem. Oké. Okay. Oké, a Talmud említi, tehát akkor a 18 rendelet, ahogy tanultuk, a Sefer, vagy a Daim, vagy a Fuljöim, vagy a Oichlim, vagy a Kélim, vagy másként, van egy felsorolás, hogy mi minden válik tisztátlanná, és fel van sorolva, emlékeztek a szent könyvek például, emlékeztek? Tisztátlanná válnak. Miért, ki emlékszik? Miért tisztátlan egy szent könyv? Miért egy szent könyv tisztátlan? Senkinek nincs meg? Mert nem akarjuk, hogy egyél a könyv mellett, és az étel hozzáérjen. Ha tudod, hogy tisztáltan a szent könyv, akkor nem fogsz enni mellette. És miért nem akarjuk, hogy egyél mellette? Mert a morzsák, ha ráhullanak a könyvre, akkor jönni fognak a patkányok, és meg fogják rágni a könyvet. Nem emlékeztetek erre? Teljesen kimaradt? Oké. Okay. Akkor van egy hosszú felsorolás, és ott föl van sorolva a kéz is, meg az eszköz is. El amára, hánnak letum a szákin, de a filóba hulunnám illaim a táme. Azt mondja, a Talmud. Azt mondja, a Talmud az egész kiinduló pont helytelen, mert amikor azt mondjuk, hogy a kézre is, és az eszközre is, vagy edényre is elrendeltek tisztátalanságot, akkor ez a rendelet nem lett elrendelve a késre. Mert a késnél a rabbik nem akartak ilyen szigorúak lenni, hogy mindig tisztátalanná legyen, ott is, ahol a Tóra szerint nem válna tisztátlanná, mert a kés az egy értékes eszköz, és nem akarták, hogy elvesszen az értéket. Most a Talmud azt kérdezi, Háj szakin de naga be máj? Mi ezért tulajdonképpen hozzá ez a kés? Íléim a de naga be baszar, ha öichnin, én öichel tamekli? Azt mondja, ha a húshoz ért hozzá, akkor maga a hús, az étel nem tesz tisztátalanná eszközt. Veled a nagabe machát? Va én kli, me támekli, ha visz pedig a magához a tűhöz ért hozzá, akkor megint csak nem vagyunk jók, mert a tű maga az eszköz, és egy eszköz nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt. Háj machát mája videté, menjünk tovább. Mi ez a tű? Ez a tű, még egyszer. Ugye találtak egy tűt a bociban. Eddig abban indultunk, hogy ez a tű, ez egy tisztátalan tű. És az volt a kérdés, hogy a mocinak a húsát teszi tisztátaná, a kezet teszi tisztátaná, a kés teszi tisztátaná, és itt és itt. De a tű maga miért lenne tisztátalan? Honnan tudjuk, hogy ez tisztátalan? Iném a szafek máhát. Ha azt mondjuk, hogy tényleg nem tudom, hogy tisztátalan-e. Lehet, hogy tisztátalan, és lehet, hogy nem tisztátalan. De itt van egy tű. Mit kell csinálni egy szafek tisztátalan tűvel a bociban? Hogy kell eljárni? Engedékenynek kell lenni, vagy szigorúnak kell lenni? Azt mondta erre, azt mondta, tanulva, itt már a blezebre vésre, ha nina, hádam a lojál szfék a rukin simülislány, vagy hádam a lojigazó a szfék kérim simülislány. Szóval volt egy érdekes mondás a blezernek, és a blezebre, ha ninának, hogy ha van egy, és elnézést kérek, egy köpés, vagy van egy eszköz, ami Jeruzsálemben az utcán van, és nem tudom, hogy mi a forrása, honnan jött ez, mi ez. Akkor ez egy szafek, ugye? Lehet, hogy tiszta, lehet, hogy tisztátlan. Például, hogyha ha egy folyásos betegnek a köpéséről van szó, csak egyre gusztusosabb legyen a példa, akkor az egy tisztátalan köpés. Ha valaki abban belelépett, akkor azzal tisztátalanná vált. Ugyanígy az eszköznél nem tudom. És erre mit mondtak ez a két rabbi? Jeruzsálemben a szofek, a kérdés, a bizonytalan státuszú köpések és a bizonytalan státuszú eszközök, azok tiszták. Nem kell szigorúnak lenni. Most, ha ez így van, hol van ez a boci? A boci Jeruzsálemben van, ott hozták az áldatot. A bociban talált tű, az egy jeruzsálemi tű. Nem tudjuk, hogy tiszta vagy tisztátalan, de az előbb azt mondtuk, hogy a kétes bizonytalan státuszú eszközök Jeruzsálemben tiszták. Akkor a tű tiszta. Akkor miért mondod azt, hogy a tű tisztátalan? Amarav Yehuda, amarav, ke goyin se avdolai máhattam én mész, vagy kirabe bassz, azt mondtam, jogos, ez egy jogos ér. Akkor nem lehet szó egy olyan tűről, ami bizonytalan státuszú, mert egy bizonytalan státuszú tű Jeruzsálemben tiszta lenne. Erre azt mondta Rav Yehuda, nem, itt egy olyan tűről van szó. Nem, hanem arról van szó, hogy volt neked egy bizonyosan tisztátalan tűd, amiről tudtad, hogy tisztátalan. Volt egy tű, ami tisztátalan volt. Jött a boci, megette, eltűnt a tű, te nem tudtad, hogy hova tűnt el. És most, amikor levágták a bocit, ez az a tű, amit kerestem. Eszembe jut, amikor óvodás voltam, 4-5 éves, első jelentős emlékeim közé tartozik, hogy a óvodában találtam egy, nem egy tűt, hanem egy ilyen kis drótot. És azzal játszottam a délutáni alvás közben, hogy a torkomon tudom-e tartani, úgyhogy nem nyelem le. És addig játszottam ezzel, míg lenyeltem. Mindenki teljesen kétségbe volt esve, elvittek röntgenre, és látták, hogy ott van a tű a beleimben. És azt mondták a szegény apukámnak, hogy minden nap, amikor megyek a mosdóba, akkor át kell néznie az, ami kijön belőlem, hogy benne van-e a tű. De hogy a tű eltévedjen, és olyan helyre kerüljön, aztán valamit kiukasszon, hogy hasonló. És az édesapám nagyon felelősen, minden alkalom, amikor kimentem otyákra, akkor jól átnézte a termést, hogy benne van-e a tű. Azt hiszem, hogy a végén megtaláltuk a tűt, ez mindenkinek nagy megkönnyebbülést okozott, és vége. Na most ugye itt egy olyan bociról van szó, amiben egyszer csak megtalálták a tűt. És fölismerték, hogy ez az a tű. Ez az a tű, amiről szó volt. És ez a tű, ez tisztátalan. Akkor itt egy bizonyosan tisztátalan tűről van szó, és ezért mondjuk azt, hogy ez tisztátalan. Másik lehetőség, nem jöjjszik rá bávina már, ke gönyse hajsza a parak, ha szumma baumi huszla Jerusalány. Még egy esetleges válasz, hogy a boci ugyan Jeruzsálemben lett feláldozva, de ez egy Jeruzsálemben kívüli boci. Erre gondoltál? Aha. De várjál, nem itt a tű úgy ment, de hogy már megette a boci. Várjál, de honnan tudod? Honnan tudod, hogy nem Jeruzsálemben ette meg? Legelészett Jeruzsálemben kívül is, de behozta. Tehát útközben a jeruzsálemi, a Jaffa úton megevett egy tűt. Akkor az már egy jeruzsálemi tű. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű, mert úgy hoztad be, hogy, hogy abrak volt rajta, hogy nem tudott legelészni. Ha nem tudott legelészni, akkor ez a tű biztos, hogy még azelőtt került bele, hogy Jeruzsálembe feljöttetek. Tehát akkor ez bizonyosan nem egy jeruzsálemi tű, és ezért a szafekje, a kétes státusza az nem engedékenyen, hanem szigorúan kell, hogy legyen megítélve. Oké, nézzük meg ezt a mondást, így végezetül. Nézzük meg ezt a mondást, hogy a kétes státuszú köpések és kétes státuszú eszközök Jeruzsálemben tiszták. Mi ennek az egésznek a háttere? Amar abil az abil abil cibra bachanina, hádam a lőgazru el szafék a rukin simőstáim, hádam a lőgazru el szafék a rukin simőstáim. Ugye az egyik azt mondta, hogy a kétes státuszú köpések, a másik azt mondta, hogy a kétes státuszú eszközök Jeruzsálemben tisztának tekinthetők. Nem kell szigorúan venni őket. Rukin tanina, kérim tanina. Mind a kettőről van egy külön kifejtés. Rukin tanina, de tánja, tanultuk a Skálim traktátusban a köpésekkel kapcsolatban. Kola rukin imcömisön, ámta jönjön, húzmisön, suha eljön. Minden köpés, amit Jeruzsálemben találunk, az tiszta, kivéve, ami a fenti piacnál van. Nem tudom, hogy ez a fenti piac mi, de gondolom, hogy Jeruzsálemnek volt egy, vagy nem gondolom, egész biztos, hogy Jeruzsálemnek volt egy hát úgy, mint a manapság azt mondják, hogy nem tudom, a Kolozsi tér, meg a nem tudom, volt egy ilyen fenti piac tér, volt gondolom az alsó piac, meg a fenti piac, és a jeruzsálemi tisztátalanok, azok a fenti piacnál gyülekeztek. Tehát oda kellett, hogy járjanak piacra. Most ugye ezért az ottani köpésekkel azért szigorúan kell eljárni. Csak értsük, tehát ugye itt, ahogy már egyszerről volt szó, itt gond... a köpések többsége tisztátlan volt. Ugye, hogy gondolom, ez a köpés dolog, ez annak idején olyasmi lehetett, mint ahogy erről beszéltünk, manapság Jemenben vagy Indiában, ahol ez a rágják ezt a gátot, és állandóan köpködnek. Tehát ez egy sokkal bevettebb dolog. Manapság ez a köpés nem egy ilyen jellemző valami. De minden esetre ez a helyzet a köpésekkel. Azt mondja a Talmud Lojcriha, Afalgáv, Dísz, Hazegzov. A Talmud azt kérdezi, ha tényleg ez egy konkrét misna, hogy a Skálim traktátusban tanultuk, hogy minden köpés tiszta Jeruzsálemben, kivéve a felső piactéri köpések, akkor miért kellett ezt Rabbi Lezernek és Rabbi Jaiszinak még külön mondani? Hogy te egy misna, miért kell ezt külön mondani? Azt mondja a Talmud, hogy Szicha, Afalgáv, Dísz, Hazegzov, azt mondja a Talmud, azért kellett külön mondani, mert azt akarta Rabbi Lezer és Rabbi Jaiszi mondani, hogy még akkor is, hogyha tudom azt, hogy ezen az utcán végigment egy folyásos beteg, és utána találtam ott egy köpést, ha az nem a felső piac téren van, akkor a köpést még mindig tisztának tekinthetjük. Oké, akkor ez a kérdés tisztázva. Következő állítás ugye az volt, hogy a kétes státuszú eszközökkel mi van. Ugye erre is azt mondta Rabbi Jaiszi, hogy ezek tiszták. Na jó, de erre is van egy konkrét misna. Kélim tanina, de talán kola kélim cömisulám, de echidele bészet filatmény. Ha de álmata hőrim. Van egy misna ugyanott, ami a következőt mondja. Volt egy mikve Jeruzsálemben, egy központi mikve. Azt hiszem, hogy ez meg is van. Ha jól emlékszem, akkor ugye Jeruzsálembe elmentek, akkor a Dávid városa, nem tudom, jártatok-e ott, Ir David, ami a Sirató faltól jobbra lefelé van. Ugye ez egy nagy régészi lelőhely, turistáknak bejárható. És ott föltárták a Dávid korabeli Jeruzsálemet, egy nagy részét. És annak a valamelyik végében megvan a mikve, a nagy mikve, amit használtak. Ez alsó részében van. És azt mondja itt a misna, hogy volt egy út, ami vezetett a mikvéhez, és volt egy út, ami jött a mikvétől. Nem ugyanazon az úton mentek a mikvébe, mint ahogy jöttek a mikvéből. Ez különben jelent, hogy azt is jelenti, hogy nem ugyanott mentek be magába a mikvébe. Miért nem? Mert nem akarták, hogy aki jön a mikvébe, vagy hoz valamit a mikvébe, az tisztátalan. aki jön a mikvéből, vagy hoz valamit a mikvéből, az tiszta. És nem akarták, hogy újra tisztátalan legyen. És ezért ez olyan, mint a higiéniai útvonalak. Hogy itt, amikor bemész a gyárba a fekete ruhával, akkor itt kell bemenni, a fehér ruhával ott kell kijönni, és nem szabad keresztezniük egymást. Igen? Há, érdekes. De van egy ilyen... Igen, olyan mikve, ami ilyen haladási irány, a francia jesivában tanultam, ott is volt ilyen, hogy nem is tudtál ugyanott kijönni, ahol bejöttél, na mindegy, tehát így volt ott is megoldva, hogy volt öltöző, zuhanyzó, mikve, öltöző. És azért mindenkinek így körbe ment. De hogy akkor itt azt mondta, hogy a pesti mikvé, harmadosztályú mikvében is volt ilyen, még megvan a felirat. Akkor itt Jeruzsálemben is így volt, hogy volt egy út, ami lefelé vezetett a mikvéhez, és volt egy út, ami jött a mikvétől. Mit mond a misna? Minden eszköz, amit találok a mikvéhez vezető úton, és kétes státuszú, nem tudom, hogy tiszta vagy tisztátalan, azt tekintsem tisztátalannak. Miért? Mert feltehetően kik mennek arra, és milyen eszközöket visznek? Tisztátalanokat mennek a mikvébe. Ha ott lejtettek egy eszközt, akkor az valószínűleg tisztátalan. De mit látok ebből, hogy minden más Jeruzsálemben, ami kétes státuszú eszköz, amit találok, az tiszta? Akkor miért kellett mondani arra, hogy lezenek stabilisztának, hogy minden kétes státuszú eszköz Jeruzsálemben tiszta? Ezt a misnából is látom. Azt mondja a Talmud, ne. Ulatam mich, amers éma széfa, derechá lia, tahajrin, majd álmat mein. Azt mondja, ha ezt a logikát követed, akkor folytasd a misna olvasását. Mit mond a misna? Minden eszköz, amit találunk a mikvéhez vezető úton, az tisztátalan. Te mire következtettél ebből? Akkor mindenütt máshogy tiszta. Aha, akkor olvasd tovább. Mi a misna folytatása? Minden eszköz, amit találsz a mikvétől vezető úton, az tiszta. Aha, akkor mindenütt máshogy tisztátalan. Akkor ugyanígy meg lehetne fordítani, és akkor... Ezzel azt mondja, a Talmud el a rés a dafka, a széfe a lavdafka, a fukik zajasza, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a eleje a misnának az egy pontos megfogalmazás, hogy csak ott tisztátalan minden eszköz, amit a mikvéhez vezető úton találok, de a mikvétől vezető úton, amiről azt mondjuk, hogy tiszta, az nem azért, mert azt akarom mondani, hogy a többi helyen nem tiszta, a többi helyen is tiszta. Miért kellett még hozzátennie ez külön, azért mert a kis utakról, amik a mikvéhez vezető úton, meg a mikvétől vezető úton, nem vagyok biztos, hogy milyen státusza, és azt akarja mondani. Tehát, hogyha nem a fő úton megyek le a mikvéhez, hanem valami kis úton a mikvé felé vezető irányban, mellékutcában találok valamit, és erre azt akarja mondani, hogy az is még tiszta. Oké. Okay. Szerintem nem könnyű, nem lehetett könnyű ezt a sok tisztaság, tisztátalanság törvényt megtanulni. Nem véletlen, hogy Hagály ki mit tudott rendezett. Köszönöm szépen, drága barátaim. Idáig tartott a mai okulás. Folyt köv holnap. Be és kip.